Rádió Pápa, keresztény hang minden otthonban. Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves Pápai Mária Rádió hallgatók! A mai napon Berszán atyával beszélgetek, de mondja is el, hogy ő hol is van.
Hát Erdély legkeletibb részébe vagyunk, a Gyimesek völgyébe. A Gyimesek völgyébe van 4 plébánia. Gyimes felsőlok, Gyimes középlok, Hidegség és Gyimes bükk. Én is tisztelettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatókat. Isten áldja meg őket.
Ez az útunk, ez arról is szól, hogy ajándékokat viszünk a gyerekeknek, és most itt vagyunk, ebben a líceumban. Egy kicsit meséljen, beszéljen nekünk arról, hogy ennek a líceumnak mi a története.
Gyulafehérváron végeztem a teológiát, és akik az én időmben végeztek, Márton Áron püspökpurnak a bűvkörébe éltünk, jobban mondva a kegyelmi ragyogásába, és a püspök úr személyesen akarta ismerni a növendékeket, a pap növendékeket, és időnként beszélgetett is velünk. Csak 10 éves szobafogsága alatt mi mentünk oda, ő nem jöhetett át a teológiára sem. Az előszobában, amíg várakoztam a soromra, addig a püspök úr előszobájában nézegettem a képeket, hogy hány katolikus iskola működött itt Erdély szerte, tehát az ő egyház megyébe. Valahogy egy olyan szomorúság költözött a lelkembe, hogy mennyi minden szűnt meg, ezek az iskolák nem szolgálják az ifjúság vallásos nevelését. Aztán ez úgy megmaradt a lelkembe. Amikor nálunk változás történt, akkor ez a régi, hát szomorúság újra előjött, de már valami remény csillant föl, hogy hát, hogyha most tudunk iskolát indítani. Itt Gyimes felsőlokon, s a Gyimes völgyében nem volt, amit visszakérjünk. Nem volt elvett iskola. Hát nekifogtunk, hogy egyet építsünk. Segítettek már a kezdetkor a Debreceni Keresztény Értelmiségek Szövetsége. Elég hathatósan, ha ők talán nem lettek volna, nem indult volna olyan könnyen az iskola, hiszen semmi épületünk nem volt. Így aztán elindult az iskola. Már az alapkőletételnél a Duna Televízió felvételt készített, és mostanáig végigkísérte az iskolánk életét. Jöttek ballagást fölvenni, egyéb iskolai ünnepet.
Említi a ballagást. Láttuk itt a nagyon szép képeket a folyosón. Meséljen erről a ballagásról, hiszen ez nem mindennapi ballagás.
Nagy ünnepi lélekkel készültünk az első ballagásra, hiszen az már történelmi esemény volt az iskola életében. Hát bementem az osztályba, és azt mondtam a gyerekeknek, hogy most hagyományt teremtünk, beszéljük meg együtt, hogy hogy történjen nálunk. Adjuk meg neki a gyimesi jelleget. Ők azt mondták, hogy tudjuk, hogy a papbácsinak a kívánsága, hogy népviseletbe ballogjunk, de ha mi népviseletbe öltözünk, akkor a többiek, akik nem ballognak, mi hogy válunk ki közülük, hogy lássák, hogy mi vagyunk a ballagók. És hamar megtárgyaltuk, és az eredmény az volt, hogy lovas felvonulást tartunk, és a felvonuláskor népviseletbe lesznek, és csak azok ülnek lóhátra, akik ballannak. A többiek után szekerekkel jönnek. Tehát ez már kiemeli őket egy kicsit. Utána hálaadó szentmisét tartunk, és a hálaadó szentmise alatt is még népviseletbe lesznek, utána egy 1/4 óra 20 perc szünet, és átöltöznek a népviseletből egy kosztümbe, ami hát mindenkinek egyforma lesz. És mivel ilyen szépen megegyeztünk, ajándékba kapták meg a szövetet, tehát a ruhaanyagot. És abból aztán mindenki elkészíthette magának a balagó ruhát, és abba búcsúztak az iskolától. A kicsi botocskát stílustalannak tartották, egy egész nagy bot van a kezükben, mert hát elvándorolnak. Székely faragással faragják meg ezt a botot, és a csángóknál pedig tarisznya szokott lenni a vállukon, itt megszövik a szövőszéken, már szövik, hogy májusra tudják a vállukra akasztani, és abba tesznek ajándékot nekik, ugye, a vállukon a csángós, kéziszőttes tarisznya.
Ez egy nagyon szép hagyomány lett, én úgy látom. Mennyi gyerek jár ide, ebbe a líceumba, és honnét jönnek a gyerekek, és hogy kerülnek ide?
Háromféle osztályunk van. Az A osztály a humán tárgyakat beészesíti előnybe. Van a B osztály, ott a reál tárgyak, tehát természettudományok vannak, és van egy harmadik osztály, az már szakmai képzést ad a gyerekeknek. Most már az A osztályba úgy jutnak be, hogy képességvizsgát kell tegyenek. És akkor a képességvizsga szerint, ugye az eredmény szerint, hát sorba hányan jutnak be, hány helyünk van, és a többiek azok próbálkozhatnak a szakmai képzésre, tehát az általános évvégi jegyet számítjuk. A természettudományok osztályába pedig a papírjaikat be kell adni a tanfelügyelőségre, Csíkszeredába, és opciókat írnak be, hova szeretnének jutni. A mi iskolánknak is van egy száma, és azt is bejegyezheti. És ha bejut, akkor tátszámítógép küldi ide a B osztályosokat. Az országnak eddig 5 megyéjéből volt növendékünk, mert van bentlakás, ugye ellátást kapnak, szállást kapnak, akik távolabbról jönnek. Délután ugye a délelőtt tanultakat átismétlik, szilenciumot tartanak, és hát így működik az iskolánk. Van 5. osztálytól 8. osztályig, 4 osztályunk még, és azon kívül 3 kicsi óvoda a falu nagy területen fekszik, és távolabb az iskola központtól van 3 óvoda és a 3-1-4 osztályos iskola. Azok még ide tartoznak.
Egy kicsit most eltérek az iskolától, most szeretnék arról érdeklődni, hogy a gyerekeknek a szülei mivel foglalkoznak, és mennyiben tudják támogatni a gyerekeket. Vagy itteni tanulásuk hogyan valósul meg, ki segíti őket?
Vannak olyan jó emberek, mondjam így, akik egy-egy szegényebb gyermeknek a tanítatását elvállalják. Azok fizetnek, és a gyerek akkor tud haladni. Személyes kapcsolatot vesznek föl, és a támogató, ugye kapcsolatba léphet a gyerekkel. Időnként érdeklődik a tanulmányi előmeneteléről, és hát ez is egy kicsit motiválja a tanulót, hogy hát tanuljon, mert hát rá kell szolgálni a támogatásra. Hála Istennek, hogy mondjam, még új az iskolánk, de már van 3 végzett orvosunk Marosvásárhelyen. 2 doktoráltak kémiából. Itt a Gyimes völgyébe sok tanár működik, akik itt érettségiztek nálunk. Ide a liceumba 4 jöttek visszatanítani. 94-től, hát ez szép eredmény lenne. Azon kívül különböző egyetemeken most is vannak növendékeink. Az orvosi egyetemen 3 vannak, akik most tanulnak. Más egyetemeken is. Minek nagyon örventem, 3 papot is adtunk az egyháznak. A 3 pap közül az egyik Rómába végzett.
A szülőkről, ha egy pár gondolatot is mondana nekünk, hogy ők mit csinálnak, mivel foglalkoznak itt ezen a környéken.
Mostanáig megéltek az állattartásból, akkor fafeldolgozás, csak most ez nagyon szigorúan veszik az erdő kitermelést, ugye, és törvények szabályozzák most már. Abból csak egy páran tudnak megélni. Állattartás volt a másik foglalkozási ág, csak most az állatokért sem kapják meg azt a jövedelmet, ami a megélhetést jelenteni. Tehát ez is egy kicsit most lehetetlenné vált. Kaszálnak a hegyoldalakon, elég nehéz a fűnek a kaszálása, meg szárítása. Kapnak valami segélyt ezért, és abból még tudnak valamit csinálni. De vannak olyan szülők, hogy elmennek külföldre dolgozni, és volt nem egy, hogy a gyerek azért jött ide, mert a szülei elmentek dolgozni, és legyen itt otthona, és aztán úgy tanult tovább.
Ennek a líceumnak Szent Erzsébet a neve. Miért ezt választották?
Ez egy érdekes dolog. Amikor az alapkövét tettük le, akkor nagy szervezésbe voltam. Egészen az ünnepi vacsoráig is mindent megszerveztem, és azt gondoltam, hogy minden el van intézve, most már jöhet az ünnep. De majd rosszul lettem, mikor megérkezett az érsek úr, hogy megszentelje az alapkövet, és azt kérdezte, hogy védőszentet kit választottál. Hát én pánikba estem, mert ezt az egyet elfelejtettem. Akkor jöttem rá, hogy az ember ugye még felejt is közben. Elkezdtem mondani, hogy jaj, bocsánatot kérek meg. Azt mondja az érsek úr, ne pánikolj be. Van egy prédikációm Szent Erzsébetről, és azt elmondanám. Erre én nagy boldogan mondom, hogy hát akkor Árpád házi Szent Erzsébet lesz az iskolánk védőszentje. Mikor az ünnep lezajlott, és egyedül maradtam, és átgondoltam az egész történetet újra, hát eszembe jutott, hogy 2 templomot festettem ki életembe, és Szent Erzsébet képét is többek között fölfestettem a templomba. És édesanyám, amikor meglátta, akkor újongott az örömtől, mert az ő védőszentje ott van a templomba, és én mondtam neki, hogy hát valahányszor bejön a templomba, tekintsen rá Szent Erzsébetre, és hát kérje a pártfogását, mert hát őt is Erzsébetnek hívták. És rájöttem arra, hogy az én imádságos édesanyám üzenni akart. Teológián megtanultuk, hogy van örök élet, van Isten országa, és én mindenkor hittem kicsikorom óta, de most mondjam, hogy megtapasztaltam. Édesanyám üzent. Mindent, aminek nekifogtam, mint lelkipásztor, mindenért imádkozott imádságával kísért. Amikor az iskola indult, akkor ő már elköltözött, és megértettem, hogy üzent nekem, hogy ő imádkozik ezért az iskoláért is. Biztosan Szent Erzsébet pártfogása is hatékonyabb. Ezek emberi dolgok, nem tudományos megközelítéssel, de tetszik nekem a kis hercegből az a mondat, amit a Róka mond a kis hercegnek, hogy igazán szívével lát az ember, a lényeges dolgok a szemnek láthatatlanak.
Ehhez én is csatlakoznék, mert én is valóban így gondolom, hogy van egy olyan, amit nem tudunk megmagyarázni, és mégis létezik, és velünk vannak ezek a dolgok. És tudjuk, és hisszük. A gyerekek mennyire hiszik ezt, és mennyire vallásosak ezen a környéken, hogy ide járnak, fontos-e ez az ő számukra?
Ahhoz, hogy a feleletemet megértsék, részt kellene venni egy szent misén, amin a gyerekek énekelnek, olvasnak, minisztrálnak, szóval aktivizálódnak. Akik részt vettek, mindig meglepődtek, hogy milyen fegyelmezetten vesznek részt a misén. Ez a völgy úgy szóván katolikus. Katolikus hagyományok vannak. Mélyen gyökerezik az emberek lelkébe. Mondtam, hogy a fiatalok elmennek külföldre, és amikor hazajönnek, itthon egyházi esküvőt kötnek, gondoskodnak arról, hogy ez egyháznak a parancsait megtartsák, eljönnek gyomni, vagy esetleg, ha halottja van, és itthon van, akkor szentmisét végeztet érte, és meggyónik. És hadd mondjak el még valamit. Talán a Mária Rádió hallgatóknak is jól fog esni. A változás után, ami nálunk történt, 50 gyerekkel mentem el, egy barátom intézte Budapestre. Akkor még ugye nem volt ez az iskola, hanem az általános iskolából vittünk gyerekeket. Két tanítónő jött velem, ugyanis az 50 gyerekkel, és mind jajgattak, hogy ennyi gyereket el fognak veszíteni, egy-egy eltéved, vagy elgondolkodik, elmarad a csapattól, most mit tudjunk csinálni? Elbizonytalanodnak, s nem veszik észre, hogy a csapat merre megy. Kitaláltuk a megoldást. Mindenki öltözzön népviseletbe. Reggel népviseletbe öltöztek, és egész nap abba jártak. Hát a pesti közönség, akik látták, hát jaj, de szépek vagytok, jaj, de ügyesek vagytok, honnan jöttetek, kik vagytok, mik vagytok. Közben a kezükbe csúsztattak egy kis fagyira valót, szaladtak hozzám, hogy ne papbácsi mit kapta. Mondtam nekik, hogy jöttetek volna farmerba, a kutya se törődne veletek, de látjátok, hogy mit jelent a népviselet? Megmutatod, hogy ki vagy. De igazán akkor mutatták meg magukat, hogy ők kik, amikor egy önkiszolgáló vendéglőbe vittük be ebédelni. Sorba állítottuk, ugye, és a kasszánál számolták, és utána fizettünk. Ahogy megkapta a tálcáján az ebédjét a gyerek, oda ment az asztalhoz, szépen letette, természetes módon keresztet vetett, elmondta az evés előtti imádságot, leült és nyugodtan nevett. Tetszik tudni, hogy sokan sírni kezdtek a vendéglőbe? Oda mentek, megint csak ajnározták őket, hogy kik vagytok, honnan jöttetek. Talán sokan voltak közöttük, akik elvesztett gyermekkori hitüket, talán kapták vissza, vagy legalább visszaemlékeztek rá. mert ezek olyan ártatlanul, minden pózolás nélkül, természetesen csinálták azt, amit otthon minden nap. Evés előtt, evés után imádkoztak. És nem vezényeltük, hogy imádkozzanak, ezt ők maguk csinálták.
Sajnos letelik a műsoridő, egy kérdést még felteszek önnek. Ön az evangéliumból melyik részt kedveli a legjobban? Mi az ön mottója?
Hát mottóm sok volt, mikor első misémet végeztem. Akkor is volt. Most egy esztendeje lesz mindjárt, hogy az aranymisémet is elvégeztem. Szülőfalumban, meg itt Felsőlokon tartottam. És még egy faluba, az Gerence, az édesapámnak a szülőfaluja volt, csak édesapámat 5 éves koromban elveszítettem. És nem tudom felejteni, gyermekkori emlékeim belém vésődtek édesapámmal kapcsolatban, pedig 5 éves voltam, mikor meghalt. De csak így képek. És hát tulajdonképpen gondoltam, hogy édesapámért megteszem, hogy ott is misézem. Vannak apai rokonság. Na és az evangéliumból most talán nekem azt tetszik, hogy nem hagylak árván titeket, mondja az Úr Jézus. Aztán atyám házában sok lakóhely van, és az Emmauszi úton, amikor az elkedvetlenedett tanítványokkal találkozik, azok annyira kedvetlenek, hogy még föl se ismerik. Csak akkor, mikor a kenyértörésre kerül a sor, akkor nyílik meg a szemük. És hát én már 74 évesen azt mondhatom, amit ők mondtak, a tanítványok, hogy maradj velünk, Uram, mert esteledik, és hanyatlóban van már a nap. Nagyon bízom benne. Tudom, hogy ezek nem levegőben mondott dolgok, s az evangélium egyáltalán nem, hanem nagyon komoly ígéret és biztos, amikor már csúszik ki az ember lába alól sok minden, az örök életnek az öröme közeledik. Ebbe bízunk, biztatom a kedves Mária Rádió hallgató öreg testvéreimet is, 74 évesen, hogy bízzunk, mert egy csodálatos jövő vár ránk. Amikor itt elsötétül előttünk a világ, egy sokkal szebb, boldogabb fény ragyog minket körül, annak a valakinek a fénye ragyogása, aki azt mondta, hogy én vagyok a világ világossága.
Nagyon szépen köszönöm, és kívánom, hogy a következő években is tudja és bírja csinálni ezt, amit csinál. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Kedves hallgatóink! Elhangzott műsoromban Gyimes Felsőlok líceumának vezetőjével, Berszán Lajos atyával beszélgettem. A műsort készítette Galláni Horváth Gabriella és Galla Zsolt, a Pápai Mária Rádió önkéntesei.
Mit ad a Pápai Mária Rádió?
Közelebb hoz minket Istenhez.
Hangja elmossa a magányosságot.
Barátokat ad, és mesél nektek.
Utat mutat jóban, rosszban, betegségben, szegénységben.
Az Úrhoz vezet minket.
Nálunk ez a rádió. Pápaiak Máriával együtt a hídben.
Reggeli magazin műsorunkban pápai stúdiónk adása után híreket mondunk.